mondhatni minden csapból is az Otthon Start Hitel program folyik, de hát nem véletlenül, hiszen azon túl, hogy nem biztos, hogy pontosan deklarált céloknak megfelelő ez új program. Ennek ellenére befektetési szempontból meg lehetőségként rengetegen ugrottak rá, ezért van itt velünk a stúdióban többek között Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! El tudjuk helyezni egy a lakástámogatási programok nagy térképén, hogy ez most egy mekkora volumenű, jelentőségű program?
Több szempontból el tudjuk helyezni, de szerintem az egyik legfontosabb dimenziója, hogy olyan réteget szólít meg ez az új Otthonstart, aki számára korábban egyetlen egyszer volt támogatott hitel lehetőség. Konkrétan arról beszélünk, hogy nem szükséges házasság, család, nem szükséges se meglévő gyerek, se jövőben vállalt gyerek. Itt alapvetően egyetlen egy olyan program volt, a Zöld Otthon program az MNB-től, ami igénybe vehető volt ezen réteg számára is, tehát családmentes, gyerekmentes réteg számára, viszont az kizárólag új építésű ingatlanra, energiahatékony ingatlanra volt felvehető, aminek az ára helyből 50%-kal magasabb, és így ki is pontozta a keresletből a viszonylag széles rétegét a tömegeknek. Így látjuk is, hogy az érdeklődés hatalmas. Ez azt jelenti, hogy a CSOK Plusz bejelentésekor tapasztalt érdeklődésnek a háromszorosa van jelen. Tehát háromszor annyival nőtt az érdeklődés, mint amit a CSOK Plusznál tapasztaltunk.
Érdeklődésnél a hitelfelvételt, az ingatlan kereséseket mit értünk most? Mert ugye ez egy szeptemberben induló program, tehát hogy tudjátok mérni?
Úgy tudjuk mérni, hogy alapvetően van egy információs oldalunk, ahol lehet tájékozódni, és már a kalkulációkat és megfelelést lehet vizsgálni arra vonatkozóan, hogy mit biztosíthat a hitelprogram az adott egyén számára, és itt nem a kalkulációkban mérjük, hanem azt, hogy konkrétan valaki megjelenik, hogy Kovács József vagyok, 613 ezer forint nettó fizetésem van, fel szeretnék venni egy 62 milliós lakásra a 41 millió forint. Ez a telefonszámom. Tehát amikor már ilyen mélységű konkrétumokról beszélünk, tehát ahol konkrétan kifejezi az egyén azt, hogy ő erre igényt tartana.
Igen, ez már azért egy érezhetően erősebb, mint amikor csak scrollozgat valaki, megnézegeti a híreket. Abszolút. És számol. Igen.
Hát most a keresleti oldalt mondtad, a másik oldalt is érdemes hozzátenni. Itt érdekes adatok jelentek meg az ingatlan.com-tól, hogyha Budapestet nézzük, akkor az eladó lakásoknak a 40%-a jöhet szóba ebbe a kedvezményes hitelbe. A házak esetében ez 46%-os arány, országos szinten 4-ből 3 eladó ingatlan felel meg a feltételeknek. Ez elég jó arány egyébként. Budapestén, és ez a jelenlegi, tehát itt most nem tudom, hogy milyen átárazódás fog ezzel kapcsolatban történni.
Hát ugye korábban csináltunk egy ilyen vizsgálatot, korábban szimpli statisztikailag megnéztük azt, hogy bejelentették a támogatást, hogy támogatott hitelt, a következő 6, illetve 12 hónapban hogyan változtak országosan az árak. Azt látjuk, hogy 10% alatti növekedés egyetlen egy program esetében sem következett be. Ugyanakkor ez több tényezőből áll, hiszen az árnövekedés nem feltétlen csak az adott pillanatban nem feltétlen csak az új hitelelemnek vagy támogatott elemnek köszönhető. És ugye tényezőkre bontás csak szűkösen lehetséges, de minden esetben látható, hogyha a finanszírozási erő nő a vevő oldalán, akkor az megtolja az ingatlan keresletet, és hat az árra. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben is viszonylag nehéz azt feltételezni, hogy ne lenne majd pozitív árelmozdulás, azaz ne lenne ingatlan árnövekmény. Ugyanakkor most egy relatív furcsa helyzetben vagyunk azért azt illetően, hogy ugye tavasszal volt egy kisebb hupli, hát ugye országosan 6%-kal nőttek az árak, egy három hónap alatt Budapesten 9%-kal nőttek az első negyed évben három hónap alatt az árak az állampapír helyzet miatt.
Igen, a lejáratok, hogy rengeteg pénz zúdult a piacra, és az megint csak egy keresletet indukált.
Abszolút, és akkor ott, amikor bejelentésre került ez az Otthonstart program, akkor már egyébként olyan helyzetben van a piac, hogy van egy, maga az MNB is egy 13%-os túlértékeltséget mutat ki, és éppen azt láttuk, hogy konszolidálódna a piac, amire viszont beugrott ez a keresleti hullám, tehát ellentétes erők mozognak a piacon, de ezzel együtt sem, ezzel együtt is nagyon nehéz lenne azt feltételezni, hogy ennek ne lenne árnövelő hatása.
Hát jó, nyilván itt,
bocsánat,
lesz.
Bocsánat, csak térjünk vissza erre, amit mondtál, statisztikát, ugye, hogy hány ingatlan felel meg, ugye, csak mert itt általában az kering, hogy 50 millió, meg 10% önrész a fiataloknak.
Hát meg a négyzetméter.
Négyzetméter, de ugye van egy ilyen értékhatár, 100 milliót a lakásoknál, 150 a házaknál, és pontosan. Gondolom ez ezzel számítódik.
Ezzel is, meg ugye minden két korlát van, a teljes ár és a négyzetméter ár.
Aha.
De csak hogy alapvetően egyébként a kormányrendeletben, és egyébként pont tisztázás alatt áll, maradjunk annál, hogy 1,5 milliós négyzetméter ár. Azért ott alap 1,5 milliós négyzetméter ár, de a kormányrendeletben az, hogy hasznos alapterület, bruttó alapterület, nettó alapterület, tehát, hogy itt még van egy kis kérdője.
Van meg mozgástér is,
de
ezek szerint.
Szóban elhangzott, tehát, hogy ez egy hivatalos tájékoztatás részeként szóban elhangzott, hogy az igénylő számára legkedvezőbb metódussal számolható, de ugye ennek valahogy meg kellene jelenni valamilyen írott formátumban.
Igen,
csak a spájzra vetítve, ugye mondjuk
jó, hát a jogi blogok már eleve szemlézik a különböző rendeleteket, meg törvényeket, hogy milyen fura dolgok kerülnek bele. Jó, rendben, tehát próbáljuk meg minél kedvezményesebbé tenni.
Szerintem ezt érdemes azért megnézni, tehát hogy különösen az új építésűeknél, ahol mondjuk a legfelső szinten lehet egy 50 négyzetméteres lakás és egy 70 négyzetméteres terasszal. Na most ugye akkor ez 50 120 vagy felezve az 85. Tehát mennyi? Mivel osztunk? Ugye nagyon nem mindegy, hogy mivel osztunk, és hogy átlépjük-e.
Sőt, el is lehet térni, ugye, mert van egy becslés, mondjuk egy becslés, van egy piaci ár, és akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk mit tudom én, 20%-kal, vagy nem tudom hány százalékkal piaci ár alatt történik. Ez az egyik. A másik, amit lehetett hallani, kedves hallgatók írták, hogy hát már olyan szerződéseket formálnak itt a ügyes ingatlan ügynökök, hogy hát kérem szépen, ez az ingatlan, ez ennyibe kerül, de hogy a szerződésben pedig a különböző
plusz
ingóságokkal
plusz
együtt,
plusz.
Hát már az már nem annyiba kerül, de az nem az ingatlan adásvételi ár.
Érthető. Én azt gondolom, és konkrétan tudunk is, mi is nyújtottunk be értelmező kérdéseket. Tehát, hogy és azért az nagyon fontos, hogyha valaki határeseten mozog, akkor érdemes azért, akkor még inkább érdemes higgadtan eljárni, hogyha valamilyen határesetet próbálunk meg összehozni, hogy érdemes megvárni azt, hogy leírásra is kerüljenek azok a dolgok, amik számunkra egyértelmű helyzetet teremtenek.
Ha már négyzetméterárnál tartunk, mert ezt nem láttam, hogy valahol feszegették volna, hogy ugye fajlagosan a kisebb alapterületeknek nagyobb a négyzetméter ára. Most nyilván egy új lakást, vagy első lakást vásárló fiatal nem a legnagyobb négyzetméterre megy, ahol ez esetleg változik, és jobban alakul ez az hát ár. Ugye, ez mennyiben befolyásolhatja majd a keresletet, vagy ez hogy fog lecsapódni? Vagy
hát szerintem a piaci kínálat, ez így van, ahogy mondod, ugye én másik oldalról közelítenék, tehát a piaci kínálatnak a döntő része a használt lakás, és nem új lakás, és ugye a használt lakásnak van egy relatív árelőnye, tehát relatív olcsóbb, mint az új építés, és könnyebben lehet beleférni. Ugye Endre elmondta már a számokat, hogy Budapesten is országosan mi az arány, ami belefér. Én azt gondolom, hogy ezzel kell főzni, ebben még lehet változás a leírt szabályok bővítésében. Én látok még egy korlátot. És azt látom, hogyha az a kereslet, ami körvonalazódott a piacon, hogy oké, akkor most ezzel én lépek, megjelenik az ingatlan piacon, nem fog tudni átmenni. Tehát nem tud a tranzakciószám háromszorozódni, négyszereződni két hónap alatt. És ha nincsen ingatlan tranzakció, akkor tranzakció nélkül, adásvételi szerződés nélkül a kedvezményes hitel nem lesz meg. Tehát én azt gondolom, hogy maga maga a tranzakció képesség a piacon és a vevő eladó megállapodási helyzete, az korlátot fog szabni mm-hmm. annak, hogy mennyire gurul el ez a történet.
Nekem még az a kérdésem, és főleg amit a Balázs mondott azzal kapcsolatban, hogy rögtön az első híreknél én csináltam egy keresést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt legoptimálisabban megoldani. Ugye egy 3%-os fix kamatozású támogatott hitelről van szó, ami azt jelenti, hogy ha 5 millió forint önerőnk van, akkor, mert 10% önerő kell hozzá, akkor egy 50 milliós lakást tudok ezzel mondjuk megvenni. Ebben az esetben, hogyha körülnézünk Budapesten, azért egyrészt nem olyan nagy a kínálat, másrészt pedig ez az, ami az igazán mondjuk a rászorulóknak menne, tehát minél kisebb önerő, ugye, és akkor tök jó fixen ki tudom gazdálkodni évek alatt ezt az 50 milliós lakást. Na most pont ez fog elmozdulni abba az irányba az áremelkedés meg a nagy kereslet hatására, hogy itt kiszóródik a piacról az, akinek ennyi önereje van, és hát ugye valamilyen más módon kéne több önerőre szert tenni. Tehát ez lesz a nehézsége a sztorinak, itt inkább elmozdulunk azok irányába, akik a befektetési irányú gyerekek számára vásárolt lakás, stb. És akinek viszont van, akik tehetősebbek.
Nem tudok vitatkozni a logikával, tehát, hogy ezek így van, abszolút így van.
És ezt látod, és lehet látni ezt a keresletben álltok, akik a kalkulátort használják, hogy mit írnak be önerőnek? Mindenki megpróbál minél kisebbet? Vagy
a következőt lehet látni, hogy a keresletnek a több mint 50%-a, 52%-a, 10 emberből 5 kerekítve 80% vagy azt meghaladó hitelarányt szeretne. Ha a totál átlagot nézem, akkor 75% a hitelfinanszírozás aránya, amit most keresnek ezzel a programmal. 75%, és hogy legyen mihez hasonlítani, 2024 országos átlag az 55% környékén volt. Uh-huh. Tehát 20%-kal magasabb finanszírozási arány, és pont amiről beszéltél az előbb, hogy egy önerőhiányos réteg azért ott van. Ugye, de a hitelaránynak a magas szintjét két dolog is indokolhatja. Az egyik az, hogy nincs önerő, a másik pedig az, hogy maga a 3% az egy borzasztó komoly anyagi előny, tehát ezt sokan azért ma, hogy mondjam, akinek van önereje, az is valószínűleg ki akarja maxolni, mert minél többet vesz fel belőle, annál jobban el tudja vinni a pénzügyi előnyt. Ugye a pénzügyi előny alatt azt értjük, hogy ezt 3%-on kapja meg, miközben a saját pénzt azt vigyorogva 6-7%-on lehet ketyegtetni. És a kettő közötti differencia az egy pénzügyi előny, bárhonnan nézem.
Igen, erről a túlfeszítettségről beszélgettünk már, ugye, tehát hogy egy sokkal magasabb ilyen hitelarányt vállalnak azok, akik érdeklődnek a konstrukció felől, ugye az azért hordoz magába veszélyeket, mert az nincs sehol lefektetve, hogy ez egy örök élet, illetve hát akik tudnak szerződni, annak valószínűleg végig megy azért a futamidő folyamán, de azért ez a túlfeszítettség, ez hordoz magába kockázatot, gondolom.
Igen, ugye két oldalról lehet túlfeszíteni, az egyik a hitelarány, amiről az előbb beszéltünk, a másik pedig a jövedelem, tehát hogy a meglévő havi jövedelmemből milyen arányban fordítok törlesztésre. Itt viszont egy pozitív irányú dolgot látunk, itt átlagosan azt érezzük, hogy jó jövedelmi helyzetűek érdeklődnek, ez konkrétan lefordítva azt jelenti, hogy 27%-a aki a keresletét jelezte, az a havi jövedelmének a 27%-át fordítaná törlesztő részletre, és akkor ezt is, hogy kontextusba tegyük, 24 országos átlagban ez 30% fölött volt valamivel. Tehát ez az oldala. Tehát az, hogy mennyire terhel meg a jövedelmemet, az pedig kedvezőbb képet mutat, tehát szerencsére nincsen mind a két ponton megfeszítve a történet. Nyilvánvalóan ez a teljes átlagra vonatkozik, és nem pedig egyénekre, hiszen van egy olyan réteg, aki mind a két oldalon feszít.
Két dolgot beszéljünk még meg, az albérletárakra való hatását ennek szerintem, a másik meg az, hogy beszéltünk a lakáspiacnak a a két oldaláról, keresleti kínálati oldaláról, de a másik oldal, ami a támogatási oldal, az a költségvetési oldal, ugye, ha túlfeszítettségről beszélünk, akkor már arról is kell beszélni, hogy a másik oldal menj, tehát amit most látunk, ezt a drasztikus történelmi ugrást az érdeklődésben, hát ezt valahogy fedezni kell a költségvetési oldalon.
És miután a piac nem ezen a szinten van kamatok tekintetében, hogy ezt ki fogja egészíteni a kormányzat adófizetői költségvetési pénzekből.
Ez így van.
Meddig?
Hát, ez egy nagy kérdés, ez nagy kérdés. Ugye, szerintem akkor nézzünk, közelítsünk a nagy kép felől megint, ugye mind a vállalati, mind a lakossági hitelállománynak, tehát amivel ma rendelkezik az ország vállalati vagy lakossági oldalon, annak nagyságrendileg a 30%-a, egyharmada az támogatott hitel már. És azután fizet a költségvetés, vagy az MNB. Ami végső soron költségvetés, hogyha finanszírozni kell az MNB veszteségét. Tehát már egy eleve nagy tételben vagyunk. Ugye arra azért lehet számítani, hogy ebből az otthonstart hitelből kihelyezésre kerül nagyon könnyen 800 milliárd forint egy év alatt, és lefelé kerekítve 5%-ot fizet utána a költségvetés, tehát az egy év után 40 milliárd, egyetlen egy évben 40 milliárd. Ugye feszegette néhány makroközgazdász, hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható lesz. Ugye 2000-es évek elején volt a rendszerváltás utáni első forint támogatott hitelprogram, amit vissza kellett húzni, és át kellett alakítani. Az, hogy ez a program a választások után, teljesen mindegy, hogy milyen kormány lesz, jelen formájában fennmarad, vagy pedig életkori oldalról, vagy más szempontokból elkezdik szűkíteni az igénybevételi lehetőséget, hát annak azért van egészen komoly valószínűsége.
Még esetleg arra, hogyha kitérnénk, hogy van-e hiányérzetetek, amit nem szabályoz per pillanat ez a rendelet, vagy ez a konstrukció. Ugye itt már fölbukkant egy-két ilyen kérdés, például a négyzetméterre vonatkozóan.
Hát most mondok egy másikat. Lehet értelmezéseket adni, de jelenleg tisztázó kérdésként nyitva van az, hogy férj és feleség, vagy élettársak külön-külön befuthatják ezt a történetet, és külön-külön vásárolhatnak-e. Ha igen, akkor hogyan fognak együtt állni a különböző pontokon.
Tehát, hogy praktikusan ők fele részben tulajdonosok általában, mondjuk, és akkor az még belefér, hogy onnantól...
Igen, és akkor erre a helyzetre hogyan húzzák rá, hogyan
lépnek. Mindenki vesz egyet-egyet, ugye?
Tehát, hogy itt még ilyen apróságok...
Vagy egyet vesznek közösen. Ma ugye, tényleg, hát amit mondasz, tényleg, igen, tehát igen, itt megint elindul a matek, és ugye gyakorlatilag ezt senki nem akarja kiadni, valljuk be. Tehát egy ilyen jellegű sztori, akármilyen politikai felhangja van, akinek van befektetni valója, azt mondja, hogy hát kérem szépen, ez kapott pénz. Tehát, hogy amit te is mondtad, 7%, 6-7% kamatra, ugye 3% támogatott hitel, akkor menjünk. Akkor hogyan? És akkor itt mindenki számolgatja, hogy mit tudna csinálni ezzel.
Abszolút, abszolút. Szerintem még egy fontos dolgot azért érdemes látni, mert olyan szintű az érdeklődés, hogy fel kellene hívnunk a figyelmet arra, hogy némi megfontoltságot tegyünk ebbe a történetbe. Hogyan szerződünk le az ingatlan? Tehát aki még tényleg legyen klasszikus, még nem vásárolt, hogyan szerződik le az ingatlanra, mivel jár az, hogyan fog átfutni a hiteligénylés, megnézte a hitelképességet, mielőtt aláírta az adásvételi szerződést, vagy csak úgy gondolja, hogy neki ez menni fog. Itt azért egy-két banánhéj az úton ott még fekszik.
Hát ezt érdemes nagyon-nagyon átgondolni, megvárni ugye, hát a rendelet van, de törvény nincsen, még úgyhogy megvárni a végső sztorit, az összes pici apróságot, meg hát folyamatosan kalkulálgatni azoknak a tükrében. És a megfontoltságot azt nagyon tetszik, hogy behoztad, hiszen tényleg a pénzügyi tudatosságra próbáljuk a figyelmet felhívni minden egyes alkalommal. Úgyhogy hát maradtak még kérdések, de szerintem nagyon jól átbeszéltük, ami most jelen pillanatban tudható. Nyilván nem az utolsó beszélgetés volt ebben a témában. Nagyon szépen köszönjük.
Még egy fél mondatot hagyd tegyek hozzá, hogy gyakori tévedésként élik meg az emberek, hogy mivel ez egy kormány által definiált támogatott hiteltermék, ezért minden banknál ugyanaz lesz. Mivel hitelminősítés van mögötte, ezért bőven elképzelhető, hogy én A banktól és B banktól más összeget fogok kapni. Tehát lesznek különbségek, mint ahogy voltak is eddig is a támogatott hitelek között differenciák. Nyilván nem feltétlenül a kamatszintben, hanem egyéb paraméterekben.
Hát világos. Akkor ez egy izgalmas banki verseny is. Abszolút, egyben. Igen. Oké, Balázs, nagyon szépen köszönjük, izgalmas szépen. Volt.
Köszönöm.
Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapítója, ügyvezetője kalauzolt el minket arról, amit lehet tudni most az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban.